Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, és nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Téglás Pétert. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Könyvet, filmet, vagy mindkettőt hoztál ma nekünk?
Tulajdonképpen mindkettőt. A Természetes fény című magyar, lett, francia, német filmdrámát szeretném ajánlani, amelyet Závoda Pál Természetes fény című regényének egy része, egy fejezete ihletett. A Természetes fény úgy gondolom, hogy most az utóbbi idők egyik legsikeresebb magyar filmje. Ugye az Aranymedve díjat nyerte el a berlini filmfesztiválon még az előző évben. Egy kicsit várakoztatták is a magyar nézőket, hogy megismerkedhessen ezzel a filmmel, mert én megmondom őszintén, és ez előre bocsátom, hogy Facebookon írtam is a rendezőnek, hogy hát már az egész világ megismerkedett vele, az orosz nézők látták, már a kínai nézők látták, csak éppen a magyar nézők nem láthatták ezt az egyébként magyar filmet, alapvetően magyar filmet, tehát nyilván koprodukcióban készült. És hát ugye az volt a válasz, hogy hát ugye a járvány miatt a tavasz időszak nem igazán alkalmas, hogy sok ember megnézhesse. Na most ehhez képest szeptember hónap közepén még a premier előtti vetítés keretében a Puskin mozi Amarkor termébe sikerült megnézni ezt a filmet úgy, hogy szerencsénk volt, mert a film vetítést követően beszélgetést folytathattunk Závoda Pállal. Tehát a könyv írójával nagyon érdekes volt egyébként, hadd tegyem hozzá. És hát valóban egy ünnepi hangulat lengte be azt a gyönyörű, csodálatos vetítőtermet. Nem tudom, hogy egyébként maga a járvány alább hagyott-e, vagy újra föllendül, de ezúttal valóban nagyszámú ember ugye a vetítőteremben meg tudta nézni a filmet, és utána egy hosszas és valóban nem megszakított beszélgetést tudtunk az íróval folytatni. Mások, akik szintén premier előtti vetítésen vettek részt más helyszínen, magával a rendezővel tudtak beszélgetni. Nagy Dénesnek hívják egyébként a rendezőt, és lényegében első filmes, tehát első nagy játékfilmes szereplőről van szó. A második világháborúban a keleti fronton harcoló alakulatok mellett tudva levő, hogy csak nem 100 000 magyar katona teljesített még szolgálatot a front mögött megszállóként. Ezt egyébként kevésbé tudják. Tehát ugye mi azért a második világháborús magyar részvétellel kapcsolatban, a Szovjetunió belüli magyar részvétellel kapcsolatban, ugye általában mindig a Donra koncentrálunk, ugye az ottani szörnyű, tragikus eseményekre. Igen. Megfeledkezvén arról, vagy legalábbis nem beszélvén arról, hogy hát itt azért óriási nagy számú magyar katona végzett megszálló tevékenységet Galíciában, illetőleg Oroszországnak egy nyugatibb részében. Egy dolgot szeretnék előre bocsátani, ugye, tehát a Természetes fény, ez a film nyilván a Závoda Pál regényének egy fejezetén nyugszik, tehát ugye az ottani eseményeket eleveníti meg, meglehetősen szabadon egyébként nem ragaszkodik a regény cselekményfűzéséhez, viszont nagyon biztatnám arra az olvasókat és ugye a reménybeli nézőket, hogy az egész dolognak a megértéséhez vegyék kézbe Várik Krisztiánnak a Magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban 1941-44 című viszonylag nagy lélegzetű monográfiáját. Teljesen érthetővé az ottani események és a Természetes fénybeli alapkonfliktus ennek a könyvnek az elolvasásával derül ki.
Na most aztán nagyon kíváncsi lett szerintem mindenki, igen, mert valóban a donkanyar és az ottani borzalmak, amiket mi szenvedtünk, igen, el, igen, ismertek, igen, de kicsit félelmetesen hangzik, amit eddig mondtál, hogy milyen szerepben vagyunk.
Ugye arról van szó, hogy hát mindenféle, főleg a kommunizmusból származó értelmezéssel ellentétben, ugye Magyarországnak az oroszok elleni háborúban való részvételét a németek kezdetbe nemhogy nem szorgalmazták, hanem egyáltalán nem tartották szerencsésnek. Tehát 1941. júniusában senki nem kérte Magyarországot arra, németek részéről, hogy kapcsolódjon be a háborús eseményekbe. Na most, amikor szeptember táján azért már látnivaló volt, hogy itt nem olyan gyorsan fognak győzni, mint Nyugat-Európában, hogy néhány hét alatt összeroppan Franciaország, Belgium, Norvégia és a többi, akkor már azért fölmerült a kérdés, hogy hát bizony tényleg nagy szükség lenne a egyebek mellett a magyar csapatokra is, részint ugye támadó alakulatokra, tehát harcoló alakulatokra és megszálló erőkre, hisz olyan hatalmas, rettenetes nagy területekről van szó, amit ugye hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy Oroszország olyan nagyon nagy, hogy a II. Világháborúban a német megszállás annak csak egy kis részére terjedt ki. Hát magyarországnyi területeken semmiféle német mozgás nem volt, hisz nem volt annyi ember, aki azt egyáltalán igazgatni vagy ellenőrzése alá tudta volna vonni. Na most, ugye fölmerült a kérdés, hogy a természetes fény, amely ugye ezzel a megszálló és az oroszországi megszálló, a Brjanszki, esetleg a Pripyat környéki erdős, mocsaras területen játszódik-e, mert egyébként a filmből nem derül ki. Tehát nem mondják ki, hogy most egész pontosan földrajzilag hol vagyunk, csak látjuk a mocsarakat, az erdőt, és hát ugye azokat a rettenetesen szegény embereket, akik ezen a területen élnek. És hát most is, hogy befejezem a történelmi megalapozást, hogy hát ugye két megszálló szárnya volt a magyar hadseregnek, a nyugati és a keleti. Tehát a nyugati megszállás az alapvetően Ukrajnára, illetőleg Galíciára vonatkozott, ahol békeállapotok voltak tulajdonképpen a magyarok számára, mert az ukránoknál jobban senki nem gyűlölte az oroszokat az a szörnyűségek miatt, amiket ugye Ukrajnában műveltek a holodomor idején. És hát ugye Lengyelország keleti részén, amit műveltek 1939. szeptember 17-ét követően. A keleti rész, ami klasszikus orosz rész, tehát Oroszországnak a nyugati része, az viszont orosz. Tehát ott nem voltak békeállapotok, ott valóban volt partizán mozgalom, tehát a mi természetes fényünk ebben a környezetben játszódik.
Závoda Pál könyve, Nagy Gábor filmje, Természetes fény címmel, a mai ajánló témája. Feltétlen maradjanak velünk, dr. Téglás Péter hamarosan folytatja ajánlóját.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai film és könyvajánlót, melynek témája Závoda Pál Természetes fény című könyv alapján egy hasonló című film, Nagy Gábor filmje. Közben itt a szünetben rákérdeztem, hogy neked tetszette a film, és is-is-se-se választ láttam az arcodon.
Igen, szóval valóban egy nehezen megválaszolható kérdés, mert a természetes fény egy művészfilm. Tehát nem azzal a szándékkal készült, hogy, hát hogy is mondjam, ilyen populáris módon szórakoztassa a közönséget. Tehát nem klasszikus értelemben vett háborús film. Egy hihetetlen nagy érdekessége főnök, hogy egyetlen profi színész sem játszik benne. Tehát úgy válogatták össze a színészeket, amatőr színészeket, teljesen egyszerű embereket, tehát állatgondozókat, Vajdaságban, Erdélyben, Felvidéken, aztán Lettországban, mert egyébként a film javarészét Lettországban forgatták, hogy ezek az emberek nemhogy nem színészek, hanem érzésem szerint színházban és hasonló helyen nem olyan túlságosan gyakran fordulhattak meg. És ami tulajdonképpen a rendező alapgondolatát illeti, föltehetően arról volt szó, hogy ő egy nagyon drámai, a megszállással, a háborúval kapcsolatos emberi tragédiákat akarta, az azzal kapcsolatos hangulatot akarta feleleveníteni, és nem a hagyományos eszközökkel, nem a hagyományos színházi vagy filmes eszközökkel, hanem olyan arcokat választott, akiknek már az arca önmagáért beszél. Tehát például állatgondozókat választott ki, földműveseket választott ki, akik ugye sokat tartózkodnak a szabad ég alatt, a nap és a szél cserzette az arcukat, és mély ráncok vannak, hát ugye a Szabó Ferencnek hívják, a Semetka István nevezetű, tehát Semetka István a filmnek, illetőleg a könyvnek a főszereplője, a Semetke István egy Szabó Ferenc nevezetű észak-magyarországi Miskolc környéki, hogyha jól emlékszem, állatgondozó játsza. Nagyon kevés a párbeszéd, kevés az emberi beszéd, és amikor azért megszólal Semetke István, ugye, aki hát ugye valójában Szabó Ferencnek hívnak, nagyon érződik a beszédjén az észak-magyarországi dialektus. Ez egyébként nagyon kellemes, nagyon emberi. És ő az a személy, aki választad arra a kérdésre, arra az örök kérdésre, gondolom, hogy ami ember az ember, ezt a kérdést mindig föl tudjuk vetni, hogy kritikus helyzetekben, háborús helyzetekben az ember tud-e ember maradni? Vagy pedig átváltozik egy olyan fenevaddá, amilyen fenevadak ott mondjuk a német Einsatzgruppe és egyéb katonák, akik hát 100 000 számra mészárolták le az embereket. Na most itt ebben az esetben arról van szó, hogy bemutatja ezeknek a szerencsétlen magyar honvédeknek az életét ebben a mocsaras erdős területen. Bemutatja a viszonyulását a természethez és viszonyulását az ott élő rettenetesen szegény társadalomhoz. Tehát mondjuk indul a film azzal, hogy két ottani vadász elejt egy jókora nagy szarvast, és a mocsáron keresztül vezető folyón egy tutajon szállítják a gerincre hasított, azt hiszem, hogy ez a szakszerű kifejezés, állatot. A magyar katonák egész egyszerűen elfogják ezeket az embereket, anélkül, hogy bármivel vádolnák, hogy ők partizánok vagy ellenállók, elfogják és egész egyszerűen elveszik tőlük a húst. Tehát nem is adják neki okát, de nincs is veszekedés, nincs is párbeszéd közöttük, ezek rezzenéstelen arccal tűrik és nézik, amint a magyar katonák nekiállnak, és gyönyörű szépen, egyébként nagyon szakszerűen fölhasítják, és hát ugye élvezhetővé teszik ezt a vadhúst. Na most a filmnek tényleg a központi problémája ez az emberség kérdése. Tehát ugye a magyar csapatokat beszállásolják egy föltehetően belorusz faluba. Ugye most volt a közönségben olyan, aki jól tudott oroszul, és őtőle hallottam, hogy belorusz dialektusban beszéltek az oroszok. Én sajnos ezt nem tudtam megítélni. Na most a lényege az ugye, hogy valóban a partizánok, ezek a féle Moszkvából irányított partizánok, ez a filmben egyébként nem derül ki, ezt Ungvári Krisztiánról tudjuk, akiről még hadd tegyem hozzá, hogy a filmnek szakértője volt. Tehát a stáblistán szakértőként van föltüntetve Ungvári Krisztián. A Moszkvából irányított partizánok gátlástalanul fosztogatják a saját népüket, és természetesen megtámadják a megszállókat. Tehát ennek a koldus szegény falunak és társadalomnak ugyanúgy kell félni a sajátjaitól, mint a megszállóktól. Ugye aztán egy központi szála lesz az egész szegényes eseménysornak. Tehát itt nem akarja bemutatni a megszállás egészét, nem akarja bemutatni ennek a struktúráját, vagy ennek a moralitását. Egyetlen eseményre koncentrál, nevezetesen arra, hogy a magyar csapatoknak meg kell változtatni a szálláshelyét, át kell vonulni egy másik szálláshelyre, és a mi Semetka Istvánunk, az őrmestere a csapatnak, tehát tulajdonképpen a hadnagy helyetteseként, és hát próbálja a hadnagyot óvni attól, hogy óvatlan az erdőbe behatolva, abban a napszakban próbálják az új szálláshelyet megtalálni.
Závoda Pál könyve alapján Természetes fény című könyvről, illetve az abból készült filmről mesél nekünk dr. Téglás Péter. Nagy Dénes a filmrendező, művész filmről van szó, ami inkább talán az emberi kapcsolatok, a történéseket mutatja be. Nagyon izgalmas résznél járunk, feltétlen maradjanak velünk, zene után folytatjuk.
Vend és olvasd, és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk Závoda Pál könyve alapján készült Természetes fény című film ajánlóját. Hol tartunk?
Tehát a hangsúlyozás kedvéért hadd mondjam el, hogy a Természetes fény fantasztikus sikert ért el. Hát tulajdonképpen a rendezőnek az első nagy játékfilmje is mindjárt a berlini filmszemlén, ugye az Arany Medve díjat, a legjobb rendezés díját elnyerte, tehát nem akármilyen filmről beszélünk. És hát úgy gondolom, hogy magyarként ennek azért külön örülnünk kell, hogy ilyen sikert tudott elérni. Na most ugye ott tartunk, hogy a mi természetes gondolkodású magyar paraszt emberünk, a Semetka István óvja a katonai alakulat parancsnokát, hogy ott és akkor is olyan módon vonuljon új szálláshelyére a csapat, mint ahogy azt a hadnagy elképzeli. Erre természetesen nem hallgatnak, ugye a tiszt mégiscsak hivatalból okosabb, mint a tiszt helyettes. Lényege az, hogy a magyarokat bizony a partizánok az erdőben átvonulás során megtámadják, és a csapat bizony emberveszteségeket okoznak, legfőképpen magát a parancsnokot, ezt a hadnagyot éri egy halálos lövés, és a magyarok nem tudnak más tenni, mint visszavonulnak, harcolva visszavonulnak abba a faluba, ahonnan elindultak. Amikor azonban odaérnek, akkor veszik észre, hogy a falu vezetőjét a partizánok elfogták és látványosan fölakasztották. nyakába raktak egy táblát, hogy áruló. Hát ugye rendkívül ellentétes érzéseket szül. Egyrészt a partizánoknak a támadása, másrészt ugye ennek a szerencsétlen embernek a kivégzése, aki egyébként nem volt ellenséges a magyarokkal. Tehát próbált a két tűz között valamilyen módon, ugye a falu érdekében és önmaga érdekében egyensúlyozni. Azonban egy olyan indulati állapot jön létre a magyar alakulatban, hogy a falu népét összeterelik, Semetka István összetereli, és bezáratja a pajtába. Nem tudja, hogy van-e közöttük partizán, van-e közöttük besúgó. Tehát egyfajta biztonsági intézkedésként ezeket a szerencsétlen embereket bezárják asszonyostól, gyerekestől, csecsemőstől a pajtába. Ez még azért többé-kevésbé elviselhető volna, még arra is hajlandó a mi Semetkánk, hogy vizet juttasson nekik, élelmet juttasson nekik, de egyik éjszaka szépen a pajta alatt kiásnak egy kis alagutat, hát nem olyan nagyon nehéz, és számosan megszökik. Na most ez további konfliktusnak a forrása. Időközben az alakulatnál megjelenik Semetka régi ismerőse, egy zászlósi rendfokozatú tiszt, aki átveszi a parancsnokságot, aki érzeleg a mi Semetkánkkal, beszél gyermekkoruk közös élményeikről, az őt ért medve támadásról, és közben kiadja neki a parancsot, hogy menjen már el itt a szomszédos erdőségbe, és ellenőrizze, hogy vannak-e ott partizánok. Semetka a parancsnak eleget tesz, és amikor visszajön, veszi észre, hogy az ő gyermekkori barátja, a jó ismerőse felgyújtatta a pajtát benne az asszonyokkal, gyerekekkel, akik bennéknek is még hallani a sikolyokat is. Ez egy borzalmas dolog. Na most annyira borzalmas, hogy hát egyrészt maguk a katonák is elborzadva figyelik ezt a szörnyű háborús büntettet, és lényegében a film befejező része az, hogy Semetka Istvánnak kell jelentést tenni a felsőbb hatóság előtt, egy őrnagy előtt, az őrnagy is amatőr színész, hogy mi történt. Miért gyulladt ki a pajt, és miért haltak meg ennyien, és a Semetka István saját jól fölfogott érdekében egy teljesen semleges jelentést ad le, amit az őrnagy óriási nagy megkönnyebbüléssel fogad. Miért fogadja meg könnyebbüléssel? Ne feledkezzünk meg róla. Azért Magyarországon ebben az időben minden háborús cselekmény és politikai meggondolatlanság ellenére működött egyfajta jogállam. Működött a katonai igazságszolgáltatás. Ungvári Krisztián könyvében egy külön fejezet foglalkozik azokkal az esetekkel, akik itthon katonai bíróság elé kerültek az ott elkövetett bűnök miatt. Tehát maga az elkövető és maguk a katonák is úgy gondolták, a feljebb valók is úgy gondolták, hogyha ez a maga pőre valóságában derül ki, akkor bizony itt büntetőjogi felelősségre vonásra kerül sor. Semetka István ez a semleges jelentésével eléri azt, hogy nagyon megdicsérik, nagyon elismerik a tevékenységét, és kap 2 hét szabadságot.
És a főnöke, aki erre parancsot adott vele, mi lesz?
Azt nem tudjuk.
Szörnyű. Csak háború ne legyen, az jutott eszembe, hogy az én nagymamám mindig ezt mondta, hogy bármi, csak háború ne legyen. Nagyon megdöbbentő a történet, és vélhetőleg a film méltán nyerte el ezt a sok-sok díjat. Minden esetre nem egy könnyű filmről van szó, és nem egy könnyű történetről. Nagyon köszönjük az ajánlót, és hallgatóinkkal tehetik, tekintsék meg ezt a friss magyar filmet.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.